dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött, illetve itt maradt a két előadáson, és megkérem akkor elsőként Csókai András doktor urat, hogy tartsa meg az előadását.
Köszöntöm a kedves testvéreket, dicsértessék a Jézus Krisztus. Egy kis bevezetőnek szánok pár gondolatot a következő előadásra. A kedves barátom Kellermeyer professzor úr előadására. De azért mindannyiunk számára egy kis útra való, egy bizonyos megvilágításba szeretném helyezni a tudomány és a misztika kapcsolatát. Azért azt tudni kell, hogy a tudomány az mondjuk nem csak a csillagászat, vagy a agykutatás, vagy ugye az orvostudomány, hanem minden tudomány, ami a mi életünkben van. Tehát azt, hogy szervezzek meg egy, mondjuk egy ilyen hatalmas tömeg mozgatását a csíksomlyói búcsúba, ez is tudomány, de hát a legszebb és legszentebb tudomány, hogy mondjuk egy családanya hogy nevelje a 4 vagy 5, vagy akár 1 gyermekét. Tehát kicsit tágítsuk ki ezt a tudománynak a fogalmát. De hát azért jó mondjuk a tradicionális tudományt említeni, mert ott azt könnyen a fejünkhöz vágják, hogy hát hogy jön ide a misztika? Hát nem a felhők felett vagy a felhőkben kell járni, hanem a valóságban, a 2x2-nek az igazságában. És arra jöttem rá, hogy a 2x2 igazságát azt bizony a felhőkben járva lehet igazából megtalálni. Hogy is van ez? Gondoljunk csak arra, hogy amikor az Úr Jézus kimegy a pusztába, visszavonul a pusztába 40 napra, mi is történik ott? Azt tudjuk, hogy mi történik utána, elképesztő cselekvés sorozatot és tanítást produkál, ami megváltoztatja az egész történelem, az egész világnak utána az életét, és a mai napig tart, és örökké fog tartani, nem csak, hogy megalapítja az egyházat, de hát az egész életünket és a nemzedékek életét megváltja az emberiséget. Ehhez vissza kell vonulnia, mondjuk így, hogy erőgyűjteni. Mi ez az erőgyűjtés? Ez egy tényleges ilyen ötletroham, egy brainstorming vajon ott a pusztába, hogy úgy ott van magába, és úgy irogat, hogy na, most akkor majd megyek a kánai menyegzőre, vagy utána meg ide-oda, itt fogok csodát tenni. Így gondolja vajon ezt végig? Egyáltalán gondolkodik? Ott ő gondolkodik? Valószínűleg nem, legalábbis így tanítják a misztikusok. Semmi más nem akar, az atyával akar lenni. Semmi más nem akar. Nem akar gondolkodni, nem akar terveket szőni, az Atya jelenlétében lenni, egyesülni vele. És ebben az egyesülésben vele lenni, aztán megkapja azokat az intuíciókat, ami őt vezetik az útján. És valahogy nekünk is ezt kellene alapul venni. Megpróbálni kiüresíteni magunkat, nem terveket szőni, gondolkodni, ne álljon be a gondolat az egyesülés, az Istennel való egyesülés és közénk, hanem egyszerűen csak szemlélni. Szemlélni, és utána meg fogjuk kapni azokat a igazságokat, azokat a gondolatokat, amik az életünket rendbe teszik, ami a tudományunkat előre viszi, ami megoldja a problémáinkat. Mert mi történik ott a pusztában? Mi történik akkor, amikor szemlélődünk, és nem akarunk minden áron erőlködve megoldást találni egy problémára? Az igazságra tudunk rápillantani. Szent II. János Pál azt mondta, hogy a tudomány és a hit azért nem mondhat ellent egymásnak, mert két megismerési rend, de ugyanarra az ősigazságra,nak a megismerésére törekszik. És ez nem máshol mondta el, mint a Magyar Tudományos Akadémián, azt hiszem a első látogatásakor, 1991-ben. Tehát, amikor én a legmélyebb valóságomban kapcsolatba tudok jutni az Úr Jézussal, kapcsolatba tudunk jutni a Szent Háromság egy Istennel, akkor ott meg tudom érezni, meg tudom tapasztalni nem csak Isten jelenlétét, hanem azoknak az igazságoknak a jelenlétét, amik aztán irányítják, viszik előre az életemet. Nem kell megszakítani a szentségimádást, amikor beesik egy jó gondolat, és gyorsan leírni. Nyugodtan higgyük el, hogy amikor abba hagyjuk majd a szentségimádást, ott lesz még a gondolat, ami adott esetben az életünkre, munkánkra éppen vonatkozott. Hagyni kell ezt a gondolatot feljenni, de nem arra kell akkor fókuszálni, engedni, hogy tovább menjen. Ott volt egy gondolat. A fő az, hogy ilyenkor Istent figyeljük. Szemlélődünk. Talán ez a legmagasabb foka az imádságnak. Jó magam is megtapasztaltam ezt, ugye amikor eljutottam ahhoz, hogy hát megpróbáljak visszatérni a gyermekkoromnak a hitéhez, tényleg egy ilyen megvilágosodás útján járó aktív keresztény életet éltem. De szemlélődés nélkül. És nagyon sok szép dolog következett be, aminek hasznát láttam az orvosi munkámba. Új műtéti gondolatok, eljárások. De igazi mélységbe azóta kezdek eljutni, amióta megpróbálom a szemlélődést, megpróbálom a misztikus egyesülést, megpróbálom azt a szentségimádást úgy venni, hogy csak észlelem, nézem, de nem gondolkodom. Nem próbálom kifundálni, hogy milyen cselekedetek jöjjenek. És így az igazán mély igazságokig tud eljutni az ember. Például az, hogy a legfontosabb tulajdonsága egy orvosnak, vagy legyen egy sebésznek, a türelem. Vagy például azt, hogy az orvosi hivatásban a legfontosabb, hogy soha ne próbáljunk versenyezni. És ez az élet minden területére vonatkozik. Higgyék el, a jó keresztényekbe is megvan ez a gondolkodás, hogy akár a jóságban, a jó cselekedetekben, de valahogy mindenképp egy teljesítménykényszerünk legyen, egy versenykényszerünk legyen. Én még jobb, több jót tettem, mint a másik. Nem szabad, megöli végül is, megöli a lelket, megöli az igazságot, bár látszólag hihetetlen magasztos dologért cselekszünk. A lényege, hogy lejussunk a lelkünknek a legmélyére, a létünknek a legmélyére, és nem szabad visszautasítani, az ezen az, hogy ebközben, az út közben bizony gyakran szenvedés ér minket. Azért ér minket szenvedés, mert feljönnek a bűneink a szemlélődés közepette. Feljönnek a rosszra való hajlamaink. És innen viszont akkor nem szabad elmenekülni, hanem tovább kell kitartani a szentségimádásba, tudomásul venni, hogy bizony ez is lehet, vannak dolgok, amit még nem tudok elfogadni, azt kell tudomásul vennem, hogy vannak dolgok, amit még nem tudok elfogadni, és hagyni kell, hogy tova menjen. És akkor, majd amikor átverekedtem magam ezen a sötét erőkön, amik sajnos lakoznak bennünk, hiszen mindenkit utolér a kísértés, bármilyen jó keresztény, mert ott van bennünk a ősbűn, ott van bennünk a rosszra való hajlam, annak ellenére, hogy megváltottak vagyunk. De ki kell ezeket izzadnunk magunkból, hogy aztán lejussunk a legmélyebb valóságunkba, és ott már csak a Jóistennel találkozunk, és ott már a saját kis tudományunknak a mély igazságai és a hitünk által megismert igazságok már nem mondanak majd ellent egymásnak. El kell indulni, és bizony ezen az úton kell egyfajta bátorság és egyfajta kitartás, de meg fogjuk kapni azokat a gyümölcsöket, amelyek az életünk, élethelyzeteink legmélyebb kríziséből kihoznak minket, és föl tudjuk ajánlani a Jóistennek. Oda ülni valahogy ahhoz az asztalhoz, ahol az Atya, Fiú, Szentlélek ül, ahogy azon a csodálatos Andrej Jubljov festményen van, a Szent Háromságnak a festményén, oda lenni, ott lenni negyediknek. Hát erre buzdítom önöket itt a csíksomlyói pünkösdnek a előestéjén, és akkor egy kicsit jobban, mélyebb igazságokra is rátérve hallgassuk a professzor urat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Drága Erik atya, nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást. Harmadik alkalommal állok itt tudományos előadást tartani a Szűzanya lábainál az Eucharisztia előtt. Higgyék el, ez valami olyan különös, egészen korán hajnalba 4-kor ébredtünk és indultunk Magyarországról, és éppen hogy csak beestünk ide. Először is szeretnék egy szót szólni a ferencesek küldetéséről, ahol az Eucharisztia tündöklése van, és a szűzanya, valahol ott mindig a ferencesek vannak közel. Ez Szentföldön is így van, Sümegen is így van, és hát Csíksomlyon. 500 éve valami csodálatos ez a rend, ez a ferences rend, mert Marsi Balázs atya és aztán Erik atya magáévá tette azt, amit Szent II. János Pál pápa a Fideszet Ráció enciklikával üzent, és amit 16. Benedek pápa folytatott. A Fideszet Ráció enciklika után az Eklézia, de Eucharisztia, az egyház az Eucharisztiából él. Enciklikát még Szent II. János Pál pápa írta, de már Ratzinger bíboros úr ebben segítségül volt. Aztán meghirdetté az Eucharisztia évét 2004-et, 2004. októberében a Mane Nobiscum Domine írással, hogy maradj velünk, Uram, ez az Emmauszi tanítványoknak, és utána 16. Benedek a Deus Caritas Est enciklikát írja, és egy püspöki szinódussal zárja az Eucharisztia évét, és egy évre rá a Sacramentum Caritatis fantasztikus művet. Vagyis a tudás és a hit a misztériumhoz való közeledés csúcsára visz el bennünket, vagyis arra, hogy eucharisztikussá váljunk. Ha most személy szerint megkérdezném, akik itt ülnek, de talán Bősről is, meg a anyaországból is, hogy jönnek a 500 éves zarándoklatot ünnepelni, de mégis miért tetszettek eljönni? Csak egyetlen egy válasz lehet rá, hogy meg szeretnénk élni azt, ami a mai evangéliumban volt. Megint valami csodával élem meg, hogy az evangélium pont arról szól, amiről a 500 éves évfordulóra tudományos oldalról szólnunk kell. A lényegről. Azért jöttünk el, hogy végre igazán megtérjünk. Azért mondjuk ezt, mert már őseink is, meg még az ő őseik is sajnálatos módon Krisztus követést vallási ügynek éltük meg, és vallási ügyné akarják, hogy éljük meg. Vallásszabadság ürügyén mi elfogadjuk, hogy itt két külön világ van. A realitást, a tudásunkat átegedjük a mindennapoknak. Abban a mindennapokban, amiben élünk. Abban a mindennapokban, amelyik Királyhágótól idáig Erdélyt fátlanná tette, ahol csak végig sírni kellene. Gyönyörű Erdélybe jövök, és sírni van kedvem azon a pusztításon, amit évszázadok óta az erdőségek kipusztításával ránk szedetten mi végrehajtottunk. Nem akarok kitérni arra a pusztításra, önpusztításra, amit az anyaországon belül 50 év alatt legyilkolt 7 millió magzat mutat. Nekünk ezt kell vinnünk most a 21. században magyaroknak. 7 millió meggyilkolt magzatunk fél évszázad alatt. Miért tettük? Vajon miért tettük? Mi van velünk? Eljövünk a szűzanyához, vallásosként, és vallásosként akarunk hazamenni, mert a vallásosság nagyjából inkább ahhoz hasonlít, amit Pascal mond, hogy legyél vallásos, ez egy jó üzlet. Hetente egy órát elmész a szagos misére, és utána talán minden nap egy 3 percet vagy 5 percet 2 fohászt elmondasz, ez összesen a 168 órából 2 óra. Ez a gyakorlati vallásosság. És 166 órán keresztül mit van? Benne élünk a realitásban. A realitás meg nem más, mint a sátán a pénz diktatúrája. Rászedetten megöljük a magzatainkat, rászedetten kipusztítjuk az erdőségeinket. Ez a mi életformánk. És akkor az evangélium azt mondja, hogy benne kell élni Krisztusban. Nem János evangéliumában ez többször van, hogy az Úr figyelmeztet arra, hogy azon a napon majd megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, az Atya én bennem, ti én bennem és én bennetek. Tehát benne élni a 168 órán keresztül, vagyis vissza kell hódítanunk a tudásunkat a hitünkkel egységben, és ezért foglalkozni szeretnék az igazsággal. Mert ugyan a jósággal kapcsolatban mondja az Úr, mikor jön a gazdag fiú, és mondja, hogy jó mester, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Erre Krisztus azt mondja, miért hívsz te engem jónak? Jó csak az Isten. Ugyanezt lehetne mondani az igazságról. Hogyan viszonyulunk mi az igazsághoz? Tetszenek látni a vetítést? Igen. Tehát az igazság, viszonyunk az igazsághoz. Ez az a nagy kérdés, hogy 168 órán keresztül benne fogunk élni Istenben, vagy nem? Ezen dől el az igazsághoz való viszonyunk. Itt nagy ível van írva. Te hogy mondanád, hogy írnád? Kicsi ível vagy nagy ível? Nagy kezdőbetűvel. És de akkor ki kell állnod az iskolában, ha tanár vagy, ha nagy ível írod, és meg kell mondanod, hogy miért írod nagy ível. Vagy következetesen csak kicsivel írod, akkor is meg szembesülnöd kell, hogy te neked mi a viszonyod az igazsághoz? Mit, hogy értelmezzük mi az igazságot? Döbbenetes szembesülés ez. És te hogy kérdeznéd? Mi az igazság, vagy ki az igazság? Vagy esetleg mind a kettőt lehet használni, csak tudnunk kell, hogy mit jelent? Ez a tudásunk abszolút próbája. De egyben tetemre hív arra, hogy te, amikor vallásos vagy, vallásos gyakorlatod van, akkor a templomon kívül kinhagyod a tudásodat. Te úgy vagy vallásos, hogy nem is gondoljuk végig önön lényegünket. És így fogunk szembesülni a halállal. Így fogunk szembesülni a szenvedéssel. Valahogy elviseljük. József Attila fölkiált a halálának évében, aki a legkrisztusibb költő. És az Ars Poetica versében, hogy én túllépek-e mai kocsmán, az ő saját mai kocsmáján, amelyik zavar csinál a hitem és a tudásomban zavar van, ez a mi kocsmánk. Én túllépek-e mai kocsmán, az értelemig és tovább. Tehát bucsúra jöttünk, és micsoda fantasztikus gondolat Erik atyától, hogy szembesüljünk először értelemmel. Miért is jöttem el? Értsük meg, hogy ezzel kell szembesülni. És ez nem más, mint az igazsághoz való viszony. Hát igen, ez az a döntő pillanat, amikor az Munkácsi képe, Krisztus Pilátus előtt, ami most visszakerült, mind a három Debrecenben megtekinthető, tehát aki akar, Debrecenbe is érdemes elmenni. Tehát arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Kisével van írva a Bibliában, aki az igazságból való, hallgat a szavamra. Pilátus ekkor ezt mondta. Mi az igazság? Hát Pilátus nem tudja, hogy nem sokkal előbb, talán egy 5-6 óránál nem több az az idő, amikor ez a beszélgetés zajlott. Ha aztán elmegyek és helyet készítek nektek, újra eljövök és magammal visztek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek. Erre Tamás, nem hitetlen Tamás, Tamás a legcsodálatosabb szereplője, szinte azt lehet mondani, a mai ember számára, a tudós ember számára, a tudománnyal foglalkozó ember számára, Tamás fantasztikusan mondja, ha meg nem tapasztalom, majd később fogja ezt mondani. Erre Tamás azt mondta, Uram, nem tudjuk hová mégy, hát hogy ismernénk az utat? És talán a világtörténelem egyik legfontosabb mondata hangzik el. Ezt kell mélyen megértenünk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út, az igazság és élet. Krisztus az igazság, az út és az élet. De a következő mondatot már általában lehagyjuk róla, és ez a döntő. Senki sem juthat el az atyához csak általam. Ez a nyugati civilizáció, beleértve Amerika Egyesült Államokat, hosszú éveket töltöttem ott, Istent emlegetni lehet, de Krisztusról, a lényegről, aki rámutat az tévedhetetlenül az atyára, Istent lehet emlegetni, csak nem biztos, hogy ugyanazt a személyt értjük, aki az atya. Te Krisztus adja tudtunkra, hogy az Isten titokzatos, szent háromságos személy. És Krisztus a csatlakozó mindenek fölött és mindenek előtt. Ez az 500 éves zarándok évforduló. Szűzanya a fiára mutat, Szűzanya az euharisztiára mutat. Tehát amikor zarándokolni jöttök, akkor döntően az euharisztiát kell megértenünk. Szűzanya ezt akarja, mindenek felett. Ezzel kell szembesülnünk. Az egész problémánk az, hogy meglazult az euharisztiához való viszonyunk. Templomainkat bezárjuk, a tabernákulum mélyen ott van, ott vár ránk. És mi bezárjuk, mert föltörték a perseit. Az egyetlen energiaforrásunkat, erőforrásunkat. A kenyérben itt maradt Krisztus. Ez az üzenete Szent II. János Pál pápának. Ezzel kezdte a harmadik évezredet. Nem úgy van, hogy a világ keresztény lesz, vagy nem lesz. A világ euharisztikus lesz, vagy nem lesz. Eljött az idő, amikor az egész emberiségnek hálát kell adni a római katolikus egyháznak, hálát kell adni a mindenkori pápának, azért, hogy átmentette az euharisztiát. Euharisztiában kell élnünk. Euharisztikussá kell válnunk mindannyiunknak. Ezért jöttünk ide. Igen, Jézus a benne lévő zsidőknek egy kicsit korábban, ez is János evangéliumban azt mondja, ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Most már később ez úgy is lehetne. Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismertek engem. Megismertek az igazságot nagy ível. Tehát kezdjük érezni, hogy ez rajtunk múlik, hogy az nagy ível vagy kis ível mondjuk. Mind a kettő érvényes az adott körülmények között. De neked kell pontosan tudnod, hogy nagy í is igazságról beszélsz most, amikor kiállsz, vagy most egy igazság részletről beszélsz. A tudományosan felfedezett törvényszerűség az igazság részlet. De a nagy igazság rendbe tartozik bele. Igen. Tehát most jön a nagy kérdés, melyik igazságtár tesz szabaddá bennünket? Ugyanis eddig nem tudtuk, de ma este tessék ezt elvinni, hogy két igazságtár van. Igen, két igazságtár van, és ez a két igazságtárban más a játékszabály. Tehát a tudomány világa és a vallás világa, a hit világa, az két külön játékszabály csak összekapcsolt, bennünk kapcsolódik teljességgel össze. Ezt nem lehet szétválasztani, ez úgy van, mint egy madár, amely két szárnya van. Ezt a hasonlatot használja Szent II. János Pál pápa a Fides et Ratio enciklikában, a két világra. Tehát az általunk feltárt igazságok, a megismert törvények tára, az igaz tudomány világa. A szavakban kinyilatkozott igazság tára pedig kétféle. Közvetítők által, ugye a hitvallásban mondjuk, hogy ő szólt a proféták szavával. Tehát a proféták által közvetített, az közvetített igazság, és közvetlenül Krisztusról. És itt van ez, amire Csókai András olyan kedvesen utalt, és olyan szerényen, röviden fejezte be, hogy nekem több időt adjon, hogy el ne tessenek aludni, nem fogok visszaélni vele, de köszönöm azt a pár percet, amivel itt többet szólhatok, mert ez valóban így van, a Szent II. János Pál pápa mondja ezt, igazság nem mondhat ellent igazságnak. Tehát a két igazságtár nem szembeáll egymással, hanem a két igazságtár egymásba kapcsolódik. A másik nagyon fontos dolog, hogy nekünk mi a viszonyunk az igazsághoz. Nekünk milyen szintű tudásunk van, milyen szintű igazságismeretünk van. És döbbenetes, hogy a mi tudásunk szintjei mind a három szintű, és mind a három nem tudás. Ezt is nagyon ritkán elemezzük, hogy mit jelent ez, hogy a tudásnak három szintje van, és mind a három nem tudás. Igen, mert mi beleszületünk egy igazság halmazba, a feltárt igazság halmazba, és a szavakban kinyilatkozott igazság. Ez vár bennünket, egy újszülött megérkezik, ő neki az igazság tárral kapcsolata lesz. És ezt kell mondani, hogy én nem tudom, én még nem tudom. Ezért oly nagy felelőssége van a tanároknak, hogy az igazságot igazságként adja. Nehogy elméleteket, maga által gyártott elképzeléseket ártatlan fiataloknak igazságként tanítson, mert ez a legnagyobb tragédia. Ezért kerülünk bele ebbe az őrületbe, hogy megöljük a saját magzatainkat. Elméletek, ezek között a legártóbb az evolúciós fajelmélet, amely akarja tiporni az önön lényegünket, személy voltunkat, személyünkhez tartozó misztériumot. Az evolúciós fajelmélet nem tűri a misztériumot, holott a misztérium a tudása, a legmagasabb szintű tudásunk. Tehát három szintje van a tudásunknak. Én még nem tudom, én nem tudom. A következő, mi még nem tudjuk. Még nem fedeztük fel. A tudomány világa állandóan ezt kiabálja, hogy micsoda óriásit fejlődött a tudás. Ahelyett, hogy minden ilyen tudós megmondaná, hogy hát ezt nem tudjuk, még nem fedeztük fel. Az élő világról alig tudunk valamit, de már tönkretenni tudjuk. Egyszerűen nem tudjuk, hogy a kóli bacillus hogyan szaporodik. 20 perc alatt megszintetizálja az egész 1200 fehérjét. Elképesztő. Hogy mi van lenn a mi sejtjeink szintjén. Alig tudunk belőle valamit. 3 percig nem kap a oxigént az agyunk, és meghal. Mi az élő agy? Fogalmunk sincsen. Nem akarjuk bevallani. Mert a gyógyszeriparnak szüksége van arra, hogy hitessük el, hogy mi mennyit tudunk. És akkor a gyógyszeripar lesz a fegyvergyártás után a második legnagyobb profitot hozó. Őrület! Lakhatatlanná tesszük a földet, ha nem vigyázunk. Itt az utolsó pillanat. Ezért jöttünk a szűzanyához, hogy megmentjük az életet. Igen. És akkor tessék csak megérteni, hogy a tudomány rámutat a soha meg nem ismerhető határoz. Rámutat. Ez a döntő dolog, és ezért ma sokkal nagyobb, mélyebb hívők lehetünk, mint bármikor. A tudomány a szent dolog, ami benne szent, az igazság. És a tudomány vitt el, hogy az anyag nem örök, amire az egész felvilágosodást fölépítették, ezt a hazug világot, hogy az anyag örök, és minden ennek az örök anyagnak a létezési formája. Nem! Az anyagi világ egy adott ponton indult el, egyszer. És mikor egyszer indul el valami, akkor ez a misztérium, vagyis soha meg nem ismerhetőségi határ bizonyossága. És mindent az élővel kapcsolatban pontosan egy pontra tudunk vinni, amelyik azt mondja, hogy egyetlen egy élő, az 5 milliárd éves földünkön ennyi idős a naprendszer, úgy 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt egyetlen egy. És érdekes módon Darwin ezért akkor kiállt, ráadásul ezt az egyetlen egyet teremtettnek is nevezte. Ebből az egyetlen egyből bontakozott ki az élővilág, mert ehhez az egyhöz olyan törvény volt kódolva, amit Ady Endre úgy hív, hogy az élet szent okokból élni akar. Hogy csodálkozzál azon, hogy a fa az 1500 méter magas hegyen, 20 méter magas fa áll benne a talajban. Mennyi időnek kellett eltelni? 500 millió évnek. És én oda megyek, és letépem azt a fát, kitépem gyökerestől, és már is ez a csoda világ, ez a talaj mosódik le a hegy, és marad vissza a kopár szikla. Ember, mit csinálsz? Őrület, mit csinálunk? Igen, és a harmadik dolog, ma már tudjuk azt, hogy a testünkhez is misztérium tartozik. És ami a legdöntőbb, ami a tudásunk legmagasabb szintje, az én hozzám, az én személyi voltomhoz tartozó misztérium. Igenis. Tehát a legújabb genetikai vizsgálatok bizonyítják, hogy egyetlen egy nő és egyetlen egy férfiből indult az emberi élőlény vonulat, és ez Afrikában, igen, és a tudomány 25 évvel, meg tetszik nézni a Nature-be és a Science-be közölt közlemények. Lenyűgöző a tudomány, amikor igazságot tár fel. De erről nem beszélnek, nem ennek a tudatában élünk, hogy a testünk misztérium tartozik egyetlen egy emberpárból, ezért nincs joga senkinek a másik embert lenézni. Ezért nincs joga senkinek egyik népet a másik nép fölé tenni. De a misztériuma itt van velünk, mert ilyen rövid idő alatt több mint 6000 nyelv, 6000 nép fejlődött ki. Fogalmunk sincs, hogy hogyan ilyen rövid idő alatt. Ugyan a Bibliában van a bábeli tornya kérdésével, de tényleg, tehát tessék magyar ember megérteni, hogy a személyemhez is, meg a magyarságomhoz is misztérium tartozik. Titok tartozik, és amikor a titokról bizonyosságom van, akkor eljutok a tudás legmagasabb szintjéhez. A tudomány legmagasabb szintje a misztérium bizonyossága. És ezt a megtapasztolt világból is tudom. Értsétek meg, ezen végig kell menni, el kell jutni ehhez a ponthoz, és el kell jutni, hogy ennél a pontnál mit csinálsz? Mit csinálsz, tudós, amikor bebizonyítod, hogy egy dolog egyszer jött létre? Bebizonyítod a misztériumot, most mit csinálsz? Igen, tehát az emberi élőlény vonulathoz, testünkhöz is misztérium tartozik. De az élő világra érvényes legfontosabb törvény, hogy minden élő törvényfüggő, ezért tökéletes. A testünket felépítő sejt 10 a 14-en mindegyik tökéletes, benne van egy törvényi rendben. Ezért lehet tudomány az orvostudomány, mert a törvényeket követő azt fedezzük fel. De én ne. Én személyemben innen ki vagyok szabadítva. Tehát ki vagyok szabadítva, de törvény vesz körül bennünket. Tehát te, ha nem vagy törvényfüggő, akkor mi vagy? Itt jön a kísértés, hogy Isten vagyok. Isten vagyok. Nem vagyok törvényfüggő, Isten vagyok. Nem. Nem. Te törvényfüggő vagy. Vagy te Isten függő vagy. Te Isten függő vagy, nem Isten vagy. Ha azt mondod, hogy te vagy az Isten, akkor bálványimádó vagy. Itt jön a nagy kérdés. Tehát lehetséges, hogy döntően csak egyetlen bűne van az emberiségnek. Vagy ráismer a Teremtő Istenre, és őt imádja, vagy bálványisten gyárt magának, vagy önmagát imádja. Tehát minden emberi személy Isten függő, élő létező. Mert mi ki vagyunk emelve a törvény automatikus érvénye alól. Ez fakad a kapott személyes szabadságban. Fogantatásunk pillanatában titokzatos módon ez alól a törvényi rend alól vagyunk személyünkben kiszabadítva, fölszabadítva. Lehet, hogy ez a mi tragédiánk, mert a szabadsággal újra meg újra visszaesünk a bálványimádásba. Igen, tehát döntenünk kell ezzel a szabadsággal, mindenkinek dönteni kell. Akkor is dönt, ha nem dönt. Akkor is dönt, ha azt mondja, hogy nincs Isten. Mert akkor ő az Isten, mert ő meg tudta mondani, hogy nincs Isten. Ezt mélyen meg kell értenünk. És akkor eljutunk a John Henry Newmanhoz. 16 éves korában kapta ezt az élményt, amit mindenkinek meg kell kapni az életében. Meg kell kapnia, meg kellene kapnia, minél hamarabb, annál csodálatosabb, hogy két bizonyosság van a világban. Én és az én teremtőm. Meg kell élnünk a személyemhez tartozó misztériumot. Tessék megérteni, majd ha haza tetszik menni, és valaki tényleg belegondol ebben mélyen, hogy most hallottam először, ilyen egyértelműen, hogy én és az én teremtőm. Megérteni, hogy engem, Uram, engem személyesen teremtettél. Ettől a perctől kezdve már biztos vagyok, hogy örök életem van. Értitek, nem két külön világ ez, hanem összekapcsolva, hát ez óriási, ekkora szabadságot, ez az igazság ekkora szabadságot ad nekem, hogy mélységesen megélem a személyes teremtett voltomat. Igen, nagyon érdekes, hogy amikor a 72 tanítvány visszajött, vagyis Krisztus megtapasztalta azt, hogy mi lesz az ő halála után, mert az apostolok az ő belső gyűrűje. Ez az, ha atommagot foglalunk el, akkor ő a van központ, ő vonz, ugye? Ezt ő úgy mondja, hogy senki se jut az atyához, csak az, akit ő vonz. Az atya mindenkit vonzana, csak te nem vagy vonzható, mert nem vagy fölmágnesezhető, mert nem tártad ki a szívedet. Minél jobban kitárod a szívedet, annál közelebb vagy az elektron héjon, annál belsőben vagy. Ez a 12 tanítvány, ott mindegyik, szerencsétlen Júdás kivételével, ő mindegyikben volt a belső héjon olyannyira, hogy mindegyik János kivételével, úgy tudjuk, mártír halált is halt. De amikor a 72 visszajön, és elmondják, hogy mit tudtunk a te nevedbe csinálni, vagyis elmondja azt, hogy milyen lesz majd a kereszténység, hogy megy majd a kereszténység, és ekkor azt mondja, hogy áldalak, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mit? Hát azt a soha meg nem ismerhetőség határát. És nem is így kell értenünk, hogy elrejtetted, hanem úgy, hogy nehézé tetted a tudósnak, meg a bölcsnek, hogy megértse, mit jelent az, hogy soha meg nem ismerhető. Mert könnyedén a gyermek meg a kicsi, az könnyedén elfogadja a soha meg nem ismerhető természetesnek. De a tudós az nem, mert a tudós az úgy van azzal, mint a rendőr, akitől megkérdezik, hogy milyen messze van a szomszéd falu. Azt mondja, hogy 8 kilométer légvonalba, de én tudok egy rövidebbet, mondja a rendőr. Ezek a nagy tudósok. Igaz, hogy soha meg nem ismerhető, de azért majd én elmagyarázom neked, hogy hogy van. De ebbe a bűnbe beleesnek az egyház magas rangú képviselői is. És ezt nagyon fontos most látni, hogy ezen a határon se professzori talárba, se püspöki palácsba nem lehet átlépni. A soha meg nem ismerhető határon csak egy dolog van, letérdelni. És képzeljétek el, rátaláltam erre a költőre, azóta újjongok, ennél gyönyörűbb megfogalmazás nincsen. Ez az én ma esti ajándékom azoknak, akik itt vannak. A lélek rendjét megteremteni, ebben áll a tudomány hatalma. Tehát a tudomány hatalma a lélek rendjét azzal teremti meg, hogy soha meg nem ismerhető, itt a misztérium bizonyossága. És a lelked ettől a perctől kezdve rendbe kerül. Ettől a perctől kezdve újongóan rácsatlakozik erre a pontra. Ugyanis a hitünknek a tudomány által bizonyított misztérium ponthoz kell csatlakoznia. Ez a döntő dolog. És akkor megértjük a személyes misztériumot, személyes teremtettségünket. Befejezésül. Hát ez az a gyönyörűséges jelenet, amelyik ugye Tamás. Hát Tamás nincs jelen. Ugyanis feltámadás napján, azon a csodálatos vasárnapon Krisztus három helyen jelenik meg az asszonyoknak, az emmauszi tanítványoknak és a saját tanítványainak. És Tamás nincs jelen. És elmondják Tamásnak, hogy itt járt az Úr. Erre Tamás, sajnálatos módon sokan azt mondják, hogy hitetlen Tamás. Nem, dehogy hitetlen. A legnagyszerűbb tettet mondja. Ha majd megtapasztalom, tehát tessék megérteni, hogy nem kihagyható a megtapasztalás. Tessék megérteni, hogy meg kell tapasztalnunk. Igenis próbát kell mindenkinek kiállni. Amikor azt mondjuk, hogy ne vigy minket kísértésbe, ez erre vonatkozik. Meg kell állnunk a próbát. Meg kell mennünk a soha meg nem ismerhetőhöz, mert ez az a válaszpont, hogy mit csinálsz a soha meg nem ismerhető határon. Elméletet gyártasz, majd elmeséled a családodnak, okos vagy, tudós vagy, te vagy az Isten, lehetséges, hogy Krisztus is volt, Isten is van, de igazándiból ide figyeljetek, majd én elmondom, ehhez hivatal is van, ez uralkodik a világon. Ennek a végén van, hogy atomreaktort akarunk, de a végén atombomba lesz. Ez az a világ, amit mi megteremtettük az új bálványimádást, Krisztus földre jötte után. Pedig Krisztus azért jött, hogy ne legyünk bálványimádok, végképp ne legyünk. Tudjuk, ki az Isten, és tudjuk, kik vagyunk mi. És olyan is újra bálványimádok lett az egész emberiség. Döntő hányadó. Tehát nem hitetlen, hanem lényeg. És akkor 7 nap múlva újra ott van tanítványok. És itt van egy fél mondat, amelyiket a szószékről nem szoktak hangosan mondani. Az ajtó zárva volt. Ide van írva. Belépett, megállt, és köszöntötte őket. Azt mondja, a 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket. Békesség nektek! Ezután Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott. Én Uram és Istenem! Jézus csak annyit mondott. Hittél, és azt az igyet én tettem ide. Hittél, mert így láttál. Sebekkel így láttál. Boldogok, akik nem így látnak, mégis hisznek, hanem így látnak, az Eucharisztiában látnak. A megdicsőült test nem tárulkozott fel jobban az apostoloknak, akik mártíromságot vállaltak ezért, mint nekünk, mert az ajtó zárva volt. Tessék ezt világosan megérteni. Tamás azért borult le, mert amit tanított, azt most beteljesedve látta. Nekünk is így kell megélnünk az Eucharisztiát. Mélységesen, pontosan úgy, ahogy az enciklikában Szent II. János Pál pápa mondja, hogy úgy menjetek az oltár elé, mint az, és úgy fogadjátok az Eucharisztiát, mint Szűzanya fogadta Gábor hírül hozzátala után méhében Krisztust. Krisztus testével az ő méhében volt, és a Szűzanya teljességgel hitte, és mondta, hogy igen. Amikor idejövünk, nekünk ugyanazt kell hinnünk. Szűzanya hitte, hogy a méhében Krisztus van, nekünk pedig meggyőződötten hinnünk kell, hogy a kenyér színe alatt ő van itt, egyedüli támasza az emberiségnek. A világ vagy eucharisztikus lesz, vagy nem lesz. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Az idei búcsú egész sajátosan indult, hiszen ennek a napnak már két szép eseménye is volt. Délután megajándékozták a kegyhelyet egy makettel, amit hirdettük. Egy ölelésnyibe meg lehet nézni a kegyhelyet, az épületeket és maga azt a szép ajándékot, amit a Jóistentől kaptunk, úgyhogy akinek még ideje van, az sétáljon ki a kegytemplom mellett lévő parkolóba és tekintse meg, hiszen gyönyörű ajándék a látássérülteknek, de nekünk is, hogy így kicsibe, egy ölelésnyi távolságra vagy távolságba megnézhetjük a kegyhelyet. És köszönöm szépen a ma esti előadásokat. Lassan hagyománya lesz, hiszen a tavaly is már megtartottuk, ráhangol bennünket a búcsúra. Köszönöm dr. Csókai Andrásnak és dr. Kellermájer Miklósnak, hogy ismét eljöttek és megajándékoztak bennünket. Két szép előadással Isten fizesse nektek, és Jóistennek az áldása legyen a ti munkátokon és szolgálatotokon, amit érettünk tesztek. Köszönöm szépen a figyelmet, nyugodalmas jó éjszakát mindannyiuknak!